19. fejezet. Nem nagyon sok idő múlva Lajos király nagy megelégedettséggel hallotta a hírt, hogy kegyelt embere, Báljú bíboros fogja annak a saját találmányú vasketrecnek, amelyben sem állani, sem ülni nem tudott, csak éppen hogy a hátára fekhetett, ha pihenni akart. És ebben a ketrecben, csak éppen megemlítjük, kerek 12 esztendőt töltött a derékfőpap. Eközben megérkeztek a francia segédcsapatok is, amelyek elég tekintélyes kíséretül szolgálhattak ugyan a király számára, arról azonban álmodni sem lehetett, hogy esetleg a burgundi csapatokkal sikeresen mérkőzhetnének meg. Egy szép nyári napon Lajos király lóra ült és kíséretével a város kapuján kilovagolt a nyílt térségre, ahol éppen a burgundi sereg indulására készen állott Lüttik felé. A várbeli hölgyek díszes ruháikban jelentek meg a sáncműveken, hogy a fényes ruházatú hadsereg elvonulásában gyönyörködjenek. Grévekör grófné idehozta magával Izabella gróf kisasszonyt is, akitől különben a herceg is megkövetelte, hogy a csapatok indulásakor nyilvánosan jelenjék meg, hadd lássák a vitéz lovagok, hogy kinek a keze lesz hős tettük jutalma. Az elvonuló vitézek látványa valóban elragadó volt, de még a fény és gazdag ruházatú hősök mellett is feltűnt a skót testőrök íjász csapata, és a szép növésű férfiak fényes fegyverzete általános figyelmet keltett. És ez idegen férfiak között volt valaki, aki Izabellával való ismerettségének nyíltan tanújelét merte adni, noha nem tartozott a legnemesebb és a legbüszkébb francia főurak táborához. Ez a valaki pedig Quentin Durward volt, aki, mikor a hölgyek előtt elhaladt a lándzsája hegyén, átnyújtotta Izabellának a nénye levelét, amit a kivégzett Hayreddin cigány bízott rá. No hát, jegyezte meg Krévékör gróf, ez már mégiscsak sok egy ilyen sehonnai kalandortól.
Ne vesztegessétek a szót ilyen csekélységre, mondotta Izabella később szomorúan. Nem szerelmes levél ez, hanem az én szerencsétlen nénémé, aki humorosan ír ugyan, de azért a helyzete rettentő lehet.
Na halljuk, mit ír a szakállas vatkanné? Kérdezte Krévékör.
Izabella tehát felolvasta nénye levelét, Emmeline áradozva ír Vilmos Markgróf érdemeiről és jó tulajdonságairól, és arra kéri a húgát, ne ítéljen a sok kósza hír és mendemonda után. Vannak ugyan hibái, például szereti a bort, de hiszen hódolt annak a nagyatjuk is, a derék Gottfried, darabos és durva ugyan, de hát kevés német van, aki nem az. Ilyen és hasonló dicséretekkel fogta pártját Emmeline az ő Vilmosának, és a levelét azzal végzi, iparkodjék Izabella a burgundi zsarnok kezei közül elmenekülni, és hozzájuk, az ő szerető rokonaihoz eljutni, ahol azután az ő zavaros birtok viszonyait hamarosan rendbe hozzák úgy, hogy Izabella menyasszonya lesz Vilmos fiának, aki ugyan fiatalabb, mint Izabella, de ő, Lady Emmeline tapasztalatból mondhatja, hogy ez a kor különbség sokkal könnyebben elviselhető, mintha megfordítva volna a dolog. Az apátnő megelégelte a sok világi kifejezést, amiktől ez a levél csak úgy hemzseget, sőt, maga Krévékör gróf is megbotránkozást és a legerősebb kifejezésekkel jellemezte a kalandor grófnő eljárását. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Izabella a levélből kihagyta a női levelekben elengedhetetlen utóírat felolvasását. Ebben közli Emmeline, hogy az ura számára egy olyan felső ruhát készített, amelyet a Croy család és Vilmos Markgróf címerének egyesített formája díszíti. A legközelebbi ütközetben azonban politikai okokból másik ruhában óhajt mutatkozni, amelyen az orleáni címer látható a ferde ormozattal. De volt még a levélhez egy kis különálló papíros lap is mellékelve, amelyet Izabella szintén jónak látott eltitkolni. Ezen a papírlapon a következő sorok voltak olvashatók.
Hogyha hamarosan nem hallasz hírt felőlem, akkor tekintsd azt annak jeléül, hogy meghaltam.
E sorok elolvasása után Izabella elméjében hirtelen egy gondolat villant át, amit eleinte száműzött magától, később azonban mégis megbarátkozott vele. Még mielőtt a csapatok elvonultak volna, Quentinnek valami ismeretlen kéz átadta Emmeline levelét, amelynek utóirata három kereszttel volt megjelölve, és mellette ez a megjegyzés volt olvasható. Az, aki az orleáni herceg címerétől nem ijedt meg akkor, mikor az a derék tulajdonos mellé díszítette, nem ijed meg attól akkor sem, mikor azt egy zsarnok és gyilkos mellé látja viszont. Százszor is megcsókoltak Quentin ezeket a vonásokat, a levelet pedig a kebelébe rejtette,
mert ez a levél mutatta meg neki azt az utat, amely őt a boldogsághoz vezeti, íme hát ismét egy titoknak jutott birtokába, amelynek révén fölismerhette azt az embert, akinek halála váltja majd valóra az ő reményeit. Ami a másik titkot, nevezetesen a Markgróf éjszakai meglepetésszerű kirohanását illeti, Quentin Legault megértette, hogy az ostromló sereg csak ugyan végveszedelembe kerülhetne, hogyha Markgróf ezt a tervét megvalósítja. Hosszabb töprengés után elhatározta tehát, hogy a titkot mind a két fejedelemnek elárulja. Attól tartott ugyanis, hogyha egyedül a királynak hozza tudomására, akkor bizony ez a gyönge jellemű ember még megtántorodhatik, és az utolsó pillanatban átpártol a Markgróf seregéhez. Megvárja tehát a kedvező alkalmat, amikor mind a két fejedelem együtt lesz, és a titkot zavartalanul tudomásukra hozhatja. Ez alatt a sereg szünet nélkül folytatta útját, és most már Lüttich közelébe érkezett. Útközben a burgundi csapatok, amelyek főként azokból a rettegett rabló katonákból rekrutálódtak, akik különféle ürügyek alatt a falvak és az országutak békés lakosságát megtámadták és kirabolták, szokásukhoz híven megsarcolták az útmenti falvakat, amelyeknek lakói azután szintén védekezni próbáltak. Így módon ezek a rabló katonák elmaradoztak a fő csapattól, ami csak növelte a zavart és a rendetlenséget. Ezzel szemben Lajos király katonái példás rendben vonultak zászlóik alatt előre, ami fel is tűnt a burgundi hercegnek, aki szinte gyanakodni kezdett, vajon a király magatartása mögött nem rejtőzik-e megint valami hátsó gondolat. Végre a csapatok megérkeztek a Mász gazdag völgyébe, és immár előttük feküdt Lüttich városa. A szép Schönwald kastélyt teljesen kifosztva és elpusztítva találták, ott értesültek, hogy a Markgróf kerülni fogja a nyílt harcot, hanem minden haderejével visszavonult Lüttichbe, viszont a burgundiak is hamarosan arról győződhettek meg, hogy a várost megostromolniuk és bevenniük, no a falai részben romokban hevernek, nem könnyű feladat lesz, mikor a Markgróf katonáin kívül az elkeseredett és kiváltképpen harcias lakosság is védelmezi. A burgundi sereg elővédjének egy része látván a lerombolt falakat és abban a hitben, hogy erős ellenállásra nem talál. A burgund, burgund, halál és pusztulás, gondoljatok Bourbon Lajosra! Kiáltások között csak ugyan benyomult az egyik elővárosba. Mialatt azonban ezek a katonák rendetlenül és szétszórtan, inkább fosztogatás céljából a házakba is betörtek, fölfegyverzett polgárok támadták meg őket, és alapos pusztítást vittek végbe közöttük. Ez alatt Vilmos Markgróf sem maradt tétlen, és a réseken át meglepetésszerűen kirohanást intézett az ostromló csapatok ellen, amelyek között sikerült is nagy kavarodást és fejetlenséget okoznia. Az esti sötétség csak fokozta az általános zűrzavart. Mikor erről a burgundi herceg értesült, roppant felháborodott, és iszonyú haragját még Lajos király ama ajánlata sem enyhítette, hogy a külvárosba szorult burgundi katonák kiszabadítása céljából francia lovas katonákat küld ki. A herceg kereken visszautasította a király ajánlatát, ellenben maga akart élére állani a segélycsapatoknak, és csak Himbenkurt és Krévékör kérésére állott el ettől a szándékától, átengedvén nekik ezt a feladatot. Mikor azután ezek ketten rendes csapataik élén két irányból a küzdelem színhelyére benyomultak, sikerült e két kitűnő katonának a lüttichieket visszaszorítani, és az elővédet kiszabadítani, amely a foglyokon kívül nem kevesebb, mint 800 embert vesztett, köztük körülbelül 100 lovas katonát. Himbenkurt a foglyokat kiszabadította, az elővárost, ahol az ütközetre került a sor, megszállta, és a falakon kívül a nyílt téren őrszemeket állított föl. Az előváros és a város között a sziklás talaj miatt a lüttichiek nem vontak sáncárkokat. Az elővárossal szemközt volt a kapu, amely alkalmas volt a kirohanás végrehajtására, noha közelében a falak még most is le voltak rombolva, a réseket a fokosok gerendákkal és kövekkel torlaszolták el. Himbenkurt két sugár ágyút irányítatott a kapura, kettőt pedig a résekre, hogy a kirohanást visszaverhesse, ezután visszatért a burgundi sereghez, amelyet nagy rendetlenség között talált. Mielatt ugyanis a fő csapat és az utóvéd fokozatosan előre haladt, a megvert és visszaszorított elővéd hátrálni volt kénytelen, aminek következtében a csapatok összetorlottak. A nagy kavarodás közepette szállt le az éjszaka, és hogy a baj még inkább fokozódjék, szakadó eső áztatta fel a talajt, amelyet különben is csatornák szántottak keresztül kasul. Szinte elképzelhetetlen mély nagy volt a fejetlenség a burgundiak seregében. Mindenki fedél alá akart menekülni, a sebesültek és a betegek hiába kiáltoztak segítségért. Ilyen állapotban találta Himbencourt a sereget, amikor hozzá visszaérkezett, ahol a herceg még ezért is őt okolta, holott ő, mint tudjuk, az elővét kiszabadításán fáradozott. Végre is megunta a herceg igazságtalan korholását, és elég kemény hangon így felelt meg a hercegnek.
Én azért távoztam a csapatok mellől, hogy az elővédnél rendet teremtsek, a fősereg pedig az alatt fenséged vezetése alatt állott. Most azután, hogy visszaérkeztem, ilyen rendetlenséget találok, és sem elővéd, sem oldal hátvéd nincs.
Hering hordocskához hasonlítunk, jegyezte meg Le Glorieux. A herceget egy lüttiki polgároktól elvett falusi lakban helyezték el kíséretével együtt, míg a 40 lovas katonából álló őrség a közelben ütött tanyát, ahol hamarosan vígan lobogott a tábortűz. Ettől a falusi laktól kissé balkész felől, e falusiak és az előváros között, amely, mint mondottuk, a város kapujával szemközt feküdt, és amelyet a burgundi elővéd csapatai tartottak most már megszállva, állott egy másik villaszerű épület, udvar és kert közepén. Ez volt Lajos király szállása. Itt lakott a kísérete is, míg a skót testőrség egy részét a villához tartozó melléképületekben szállásolták el. A francia sereg többi része katonás rendben táborozott és őrszemeket állított föl. Dunois és Crawford néhány régibb katonatiszt és katona segítségével a talaj egyenetlenségét hárították el, hogy a csapatoknak egymással való közlekedését szükség esetén megkönnyítsék. Ebben a nagy munkában nagy hasznát vették Balafré tapasztalatainak és buzgó tevékenységének. Lajos király szükségét látta annak, hogy szállásán fölkeresse a burgundi herceget, s hogy megtudja, micsoda terv alapján készülnek az ostromra, s miféle segítséget nyújthat ő a herceg csapatainak. A féle haditanácsot tartottak hamarjában, és Quentin most elérkezettnek találta az alkalmat, hogy kihallgatást kérjen a két fejedelemtől. Sürgős kérésére legott bebocsájtották a herceg szobájába, ahol azután Lajos király ámulva hallgatta, hogy a Markgróf éjszakának idején kirohanásra készül, mégpedig francia zászlók és francia formaruhát viselő katonák élén. Valószínű azonban, hogy Lajos király nem annyira csodálkozott, mint inkább örült volna, hogyha ezt a hírt a burgundi herceg jelenléte nélkül hallotta volna. Most már azonban nem tehetett egyebet, csak azt, hogy a herceget a legnagyobb óvatosságra és szigorú intézkedésre hívta föl.
Szó sincs róla, felelte a herceg nyugodtan. Ha ez a terv csak ugyan igaz volna, akkor én arról nem a skót testőrség egyik íjásza révén értesülnék.
Te tudod, hogy mit csinálsz, felelte a király. A következményekért azonban te leszel a felelős. Én a magam részéről tüstént elrendelem, hogy az én katonáim megkülönböztetés céljából fehér válszalagot viseljenek.
Dunois, tüstént ad ki a parancsot.
Ha kedves rokonomnak nincs ellene kifogása.
Ne, de hogy van ellene kifogásom, felelte a herceg. Még azt sem bánom, ha ezután a francia lovasság női ruha újat visel.
Ha-ha, az észrevétel talál, jegyezte meg Le Glorieux. Mert hiszen a legvitézebb jutalma csak ugyan egy nő lesz.
Jól beszéltél, fiacskám, jutalmazta a király az udvari bolond észrevételét. Jó éjszakát, kedves öcsém, én megyek páncélt ölteni. Hát, ha bizony még én nyerem el a gróf kisasszony kezét.
Felség, felelte a herceg elváltozott hangon.
Akkor bizony önnek hű flamannak kell lennie.
Nem lehetek azzá, amikor már az is vagyok, felelte a király. Vajon hogyan bizonyítsam be még másként is, hogy elhidőcsém?
Meg tudnám bocsátani neki a kétszínűséget is, jegyezte meg a herceg, miután a király távozott. Csak azt nem, hogy olyan ostobának tart, hogy esküdözéseivel lóvá tehet engem. Mihelyst Lajos király szállására ért, magához parancsolta Olivert, akivel legott összedugta a fejét és bizalmas tárgyalásokba fogott.
Ez a skót fickó, mondotta a király. Keveréke a ravasságnak és az együgyűségnek.
Fászkedjő! Képzeld csak, milyen ostoba volt! Vilmos Márk gróf éjszakai támadásának tervét a burgundi herceg jelenlétében jelenti nekem, ahelyett, hogy azt titokban egyedül csak nekem hozta volna tudomásomra. Ez esetben módobban lett volna annak a pártjára állani, akinek akarok.
Jobb így, ször, felelte Oliver, mert a kíséret sorában sokan vannak, akik szabályszerű hadüzenet nélkül nem egyeztek volna bele, hogy a burgundi sereget hátba támadjuk, vagy hogy éppen a Mark gróffal szövetségre lépjünk. Hát, igazad van, Oliver. Vannak ilyen bolondok. Nincs más hátra tehát, mint hű szövetségesnek lenni, legalábbis erre az éjszakára. Na, eredj, Oliver, add ki a parancsomat, hogy fegyverzetét az éjszaka senki le ne vesse, és ha harcra kerül a sor, akkor csak lőjenek azokra is, akik France és Saint-Denis jelszóval jönnek feléjük. Én sem vetem le a páncélomat. Crawford állítsa ki Quentint az őrvonal legszélső pontjára, közel a városhoz. Hadd élvezze elsőnek előnyeit annak a kirohanásnak, amelynek tervét ő árult el nekünk. Ha a szerencse kedvez neki, annál jobbra áll nézve, te pedig Galeotti tartsd állandóan szemmel és ügyelj arra, hogy hátul maradjon, biztos helyen. Teljesítsd a parancsomat, most pedig jó éjszakát!